kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Kiveszőben van a humanizmus szellemisége, s vele együtt veszendőben a lelki békénk, a szabadság lehetősége is. Valószínűnek tartom, hogy egyre többen érezzük így. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Csak kapkodjuk a fejünket. Ami Magyarországon végbe megy, az ugyan megszokhatatlan, de egy ideje már az életünk, a mindennapjaink része. De ami Európában, az Egyesült Államokban, a világban most felerősödik, vagyis a káosz, az erőszak, a hatalom kultusza, az komoly aggodalomra ad okot. Humanista szellemiségben éltünk. Az emberi jogok, a szociális biztonság, a szabadság, a jóléti állam mindennapi beszédtémáink, reményeink része volt. Múlt időben. A szélsőséges szerveződések, az agresszivitás, a kirekesztő, megbélyegző retorika, az autoriter hatalmi működés, az uralkodó szélirány. Mi történt? Mi történik az emberek fejében és lelkében? Erről beszélgetünk Maier Máté pszichológus, pár- és családterapeuta, történelemtanárral, és Tar Bence László, kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanítóval.
Kimerem mondani.
Mentálisan is és érzelmileg is meglehetősen nehéz követni a közélet történéseit manapság. Tényleg, mintha mindenki megőrült volna, bonyolult és érzelmileg meglehetősen terhelt témát választottunk mára, meg a következő adásban. Bevezetésként mindkettőtöktől kérek szépen egy-egy mondatot, ami a legmeghatározóbb szerintetek, ami úgy illik rá, vagy ami rezonál bennetek.
Szerintem jelenleg egy korszakváltás történik. Az a világrend, ami a hidegháború végétől indult, és az elmúlt évtizedeket meghatározta, azt szerintem fokozatosan, de elkezdett átalakulni valami egészen mássá. Itt az első fontos határpont szerintem a orosz invázió volt Ukrajna ellen, és onnantól kezdve az a biztonsági architektúra, ahogy a szakértők szokták mondani, az alapvetően változott meg. Most a háborúk kora jön, az imperializmus kora jön ismét. Blokkosodás történik a világban, egy új gazdaságvilágháború, és ezáltal egyfajta hidegháború van kibontakozóban, egy deglobalizáció történik, és hát még nagyon sok eleme van ennek, csak néhány dolgot villantottam ebből.
Nem beszéltünk Mátéval össze, hogy ki hogyan jellemezze ezt a korszakot, de nekem egy régi mondás jött szembe, egy latin mondás, a tempora mutantur, ami azt jelenti, hogy az idő változik, és ennek persze van egy folytatása is, hogy és vele változunk mi is. Ezt első Lothár uralkodó mondta még a római birodalom összeomlásánál, és nekem is pontosan ez jutott eszembe, hogy egy nagy összeomlásnak a kezdetén, végén vagyunk, és nagyon fontos, hogy ennek a változó kornak, a változó idejébe megfelelő módon változzunk vele mi is. Egyébként ő arra utalt, hogy föl kell venni a kereszténységet, ugye eltűnik a régi idő, és jön egy új világvallás és egy új világrend, amihez igazodni kell. Én azt gondolom, itt nagyon észnél kell lenni. Most azért az inga az erősen kileng, hogy ebben a nagyon szélsőségesen változó időben hol van az a fix pont, amire az inga föl van függesztve, mert igazából az a tengely szerintem, amihez tartanunk kell.
Nem célunk az aktuál politizálás, hiszen a rádiónk műsorai és az egyéb internetes portálok más sem tesznek naphosszat. Mégis meg kell említenünk néhány aktuális eseményt, és nem csak aktuálisakat. Annyiszor halljuk, hogy tanulnunk kellene a történelemből, mi az, amit másképp kellene csinálni, mi az, amit még mindig nem értettünk meg. Van-e olyan, visszafelé nézve, mert ugye manapság az autoriter irányítást, a szélső jobb előretörését, a fasizmus megjelenését, a nácizmus megjelenését emlegetik nagyon sokan. Tehát nézzünk vissza.
Ugye sokan, akik nagyon félnek a most felerősödő szélsőséges ideológiáktól, azt gondolják, hogy most ismét itt van, ahogy mondtad is, a nácizmus, a fasizmus. Egyrészt, ami most történik, az nagyon sok tekintetben más, mint ami akkor volt, ahogyan én látom. De mégis, ha a kérdésedre akarok válaszolni, szerintem érdemes egy picit visszatekinteni, mert azt mondjuk megérthetjük a 30-as éveket elemezve, van hasonlóság is, hogy mindig, amikor a szélsőségek erősödnek föl egy demokráciában, az mindig a rendszer válságára utal. Ez mindig arról szól, hogy a fősodorba tartozó pártok azok bizonyos kérdéseket vagy egyáltalán nem tematizálnak, ami viszont a választópolgárokat érdekli, vagy tematizálják ugyan, de nem adnak rá megfelelő választ, legalábbis a választók szerint, és akkor fordulnak valaki máshoz, valaki másokhoz, és ez még egy dologgal szokott karöltve járni, a bizalom, a közbizalom csökkenésében. Tehát amikor egyszer csak a polgárok azt gondolják, hogy a politikai elit, akár a tudományos elit, az értelmiség, az nem őket képviseli, az valaki más, valami másról szól, a, nem tudom, a csúnya háttérhatalom, okoskodnak itt, beszélnek a fejünk fölött mindenféléről, amit nem is értünk. Tehát amikor a közbizalom az intézményekkel, a politikusokkal, akár a tudományképviselővel szemben megroppan, az is egy rendszer válságtünet tulajdonképpen, és olyankor mindig valamilyen más típusú megközelítés az, amit az emberek keresnek, ezt szokták egyébként elitellenességnek is nevezni, meg a úgynevezett protest szavazatok, tehát amikor valaki azért szavaz egy pártra, bár nem feltétlenül azonosul vele, de hogy azt gondolja, hogy na ez legalább ellene megy annak, akit én nagyon utálok. Tehát ennek az aránya ez nagyon-nagyon megnőtt az elmúlt jó néhány évben. Ennek most egyfajta kicsúcsosodását látjuk, de az összes korszakváltás a történelmünkben az soha nem egy pillanathoz kapcsolódik. Róma az nem 476-ban bukott meg, utána meg évtizedekig működtek római városok és bizonyos intézmények is, és egyébként meg előtte kb. 200 évvel már elindultak azok a válság folyamatok, amik aztán a birodalom nyugati felének az összeroskadásához vezettek. Ugye nem 1492-ben indult el az újkor és ért véget a középkor, akkor fedezte föl Kolumbusz Amerikát, és ezt egy szimbolikus dátumként kötjük valamihez. Az összes ilyen korszakváltás arról szól, hogy valami radikálisan másképp kezd el működni a világban, mint ahogy addig volt, ugye erre utaltál te is, Bence, az előbb.
Nyilván történelemtanárként nagyon jól látod, és hát én is így gondolom. Az az érdekessége talán azért ennek a temporának, hogyha ezt az idézetet hoztam, hogy tempora mutantur, hogy maga tempusz az a idő, amiben ugye mi az emberi változásokat mérjük, ez nagyon felgyorsult az elmúlt két évtizedben, hogy létrejött egy információs stráda, ahol a hírek gyakorlatilag azonnal elérnek bennünket, tehát valami történik a világ másik felén, és konkrétan órákon belül értesülünk róla. Emiatt van egy sürgetettségérzésünk is, és az az érzésünk, hogy a változások hirtelenek, és előre nem jelezhetők, ahogy mondtam, hogy ez az inga most szélsőségesen kileng. De ez azért ez a lendület nem most indult el, hanem ez mondhatom, hogy évtizedek óta egyre tolta ezeknek a szélsőségeknek az irányába ezt a jelzőt.
És a szélsőségek miért támadnak föl? Annyi indulat, annyi tehetetlen feszültség gyülemlik fel? Már mindegy, mi történjen, csak valami egyszerű és gyors megoldást kapjunk? Azért lesznek népszerűek.
Hát ez az egyik része ennek, amit felvetsz, hogy nyilván vannak az indulatok, az elitellenesség, amire utaltam, és a másik, amit szintén mondtam, ugyanennyire fontos, hogy egyszerűen nem tematizál bizonyos, vagy nem tematizált, vagy nem megfelelően tematizált bizonyos kérdéseket a politikai fősodor.
De az első jobb sem megfelelően, csak nagyon leegyszerűsített indulatokra épülő és indulatokat korbácsoló válaszokat ad.
Teljesen igazad van, ugye a szélső jobb, ez a szélső balra is, ez ugyanúgy igaz, tehát a szélsőség, tehát itt a lényeg a szélsőség, nem az, hogy milyen irányú a szélsőség. Ugye a szélsőség az mindig valamilyen nagyon leegyszerűsítő, nagyon radikálisan más választ tud adni egy kérdésre, mint a fősodorbeliek. Na most, hogyha valamiről nem beszélünk, de egyébként itt van a hétköznapjainkban, az egyik ilyen kérdés mondjuk a migráció kérdése. Vagy népvándorlást is mondhatnánk egy régebbi kifejezéssel, hiszen ez történt 2015-ben, volt egy nagy hullám, de azóta is viszonylag folyamatos, annál kisebb ütemű, de viszonylag folyamatos, és összességében nagy létszámú az elvándorlás a föld harmadik országnak nevezett részeiről, a föld tehetősebb nyugati világnak nevezett részei felé. Ez téma Észak-Amerikától kezdve Európán át, Ausztráliáig, mindenhol a fejlett világban, mert ide jönnek onnan az emberek, részben gazdasági, részben helyi biztonsági problémák, tehát háborúk, részben pedig már az ökológiai válság ott lecsapódó hatásai miatt. És erről itt Európában a fősodor kezdetben nem igazán tudott olyan módon beszélni, ahogyan az találkozott az emberek hétköznapi megéléseivel.
Miért nem? Hogyha ez egy ismétlődő jelenség, tanulva a történelemből, miért nem kezeli a helyzetet csírájában, vagy amikor már látszik, hogy tömegigény van, lenne rá?
Egyrészt ott volt a tolerancia kultúrája, ami egy fölfutóban lévő progresszív ideológia volt, és ebből az álláspontból nem volt szabad megfogalmazni azt, hogy az idejövő bevándorló emberek jelenthetnek biztonságpolitikai kockázatot, lehetnek köztük terroristák, pláne amikor ugye százezrek jöttek mindenfajta ellenőrzés nélkül, és akkor komoly szakértők kiálltak, és azt mondták, hogy ez egy badarság, közöttük biztos nincsenek terroristák. Nyilvánvalóan voltak közöttük terroristák. Tehát erről nem volt szabad beszélni. Nem volt szabad beszélni a párhuzamos társadalmakról, amik valóban fölépültek, már korábban fölépültek Európa nyugati felén főképp, ahova mentek az emberek, mert ott jobb volt az életszínvonal, ezért oda mentek. Tehát amikor megérkeznek bevándorló hátterű emberek, és nem keverednek, nem vegyülnek a többséggel, ugye ez a párhuzamos társadalom, részben ők sem akarnak feltétlenül, részben a többség se feltétlenül akarja őket befogadni. Voltak ilyenek is. Erről nem volt ildomos beszélni.
Itt a politika, kultúrpolitika szintjéről lesinyálnult a gazdaságpolitika szintjére. És ezeket a kulturális tendenciákat, ezeket nagyon is jól lehetett látni, és ezeket valóban eszmeáramlatok határozták meg. És nem változott a történelem dialektikája, hogy így mondjam, hogy ez a fajta globalizmusnak az idealista eszménye, ami tényleg nyitott más kultúrák iránt, aminek, ahogy mondtad Máté az előbb, a tolerancia az egyik legfőbb vezérlőelve és hajtóelve, és ezt mindenki keblére tudta ölelni egy hidegháborús helyzet megszűnése után, hogy végre nincs meg ez a fajta kettős politikai ellentét a világban, lehet nyitni. És hát ez felnevelt egy olyan szabad gondolkodást, ennek a nemes értelmében, ennek a szabad vándorlás, az eszmék szabad áramoltatása, kulturális relativizmus, szólásszabadság, ez mind-mind egy olyan kötelező eleme volt, ami mondhatjuk, hogy szépen lassan segítette az ingának ezt az egyre szélsőségesebb kilengését, és ez most eljutott talán már egy olyan szintre, ahol most egy dialektikus szemléletben ez az inga most elindul a másik irányba visszafele, ez mindig is így volt. Csak valahogyan elfelejtették politikusaink, hogy ilyen az emberi természet. Mindenkit egy pénzközpontú világot kezdett el inkább preferálni, amiben az alapeszmék, az emberi eszményképek félre lettek söpörve, és amiket te most itt a migráció kapcsán emlegetsz, hogy létrejönnek párhuzamos társadalmak a társadalmakon belül. Ezzel nem foglalkozott senki, pedig ott lettek volna a társadalomtudósok, sőt, ott vannak, akik tulajdonképpen ezekre mindig úgy óvatosan felhívták a figyelmet, és akkor ezeket figyelmen kívül hagyták.
Ezt jó, hogy mondod a szakértők világát, mert a 80-as, 90-es években még volt rangjuk, volt respektjük a szakértőknek.
Hát hogy?
A közösségi média ilyen irányú térnyerése óta, hát egyre kevésbé mondhatni. Tehát az még egy olyan időszak volt talán a 70-es, 80-as évek, amikor még lehetett volna valamit kezdeni a helyzettel. Lehetett volna? Vagy tényleg törvényszerű, hogy az ember így működik? Mit kellett volna tenni?
Hát én azt gondolom, hogy lehetett volna mindenképpen, mindig lehet vele valamit kezdeni, valami mást, mint amit aztán végül is kezdtünk vele. De nagyon összetett a kérdés, amit fölteszel. Nem is tudom röviden megválaszolni. Három szinten próbálom megközelíteni. Utaltál rá korábban, hogy de hát a szélsőben leegyszerűsítő válaszokat mond a szakértőköz képest, ez nagyon erős ellenpont. És valóban, ugye mindannyian ahhoz, hogy azt a rengeteg információt, ami bennünket folyamatosan ér, azt valahogy próbáljuk leegyszerűsíteni magunk számára, és nagyon sokszor ilyen ellentétpárokban, ilyen fekete-fehér, jó-rossz, gonosz-erényes, tehát ilyenfajta ellentétpárokban próbáljuk rendezni a világot és annak az eseményeit. És annak vagy nem vagyunk a tudatába eleve sem, vagy pedig elfelejtjük, hogy ezek leegyszerűsítések, és ezeket elkezdjük tényként kezelni. És ebből következően nem tudunk átlátni komplex rendszereket, arra nem tudunk megfelelően komplex válaszokat adni. A szakértők ehhez képest egy nagyon más, egy nagyon távoli pozícióból beszélnek. Ők valószínűségekről, bizonyos mikroeredményekről, egy-egy pici területnek a pici eredményeiről számolnak be a kutatásaikban, esetleg sok kis kutatását fogó elemzéseiből születnek a közhöz eljutó információk, amik néha egymásnak is ellentmondanak, mert ugye a tudományvilága az nem axiómákat fogalmaz meg, nem azt mondja, hogy ilyen a világ, hanem azt mondják, hogy a tapasztalataink szerint az a feltételezés, hogy így működik a világ, az a legvalószínűbb, de nem biztos, hogy így működik. Mi most ezt látjuk igaznak, ha valaki meg tudja ezt cáfolni, akkor majd mást fogunk igaznak látni. Na most, aki leegyszerűsítő módon gondolkodik, annak ez úgy tűnhet, hogy hát nem tudnak ezek semmit. És akkor ezzel szemben jön egy ilyen szélsőjobbos mozgalmár, vagy politikus, és az elmondja, hogy ezt kell gondolni a migránsokról, ezt kell gondolni a más vallásúakról, ezt kell gondolni a szivárványcsaládokról, és azok ilyen nagyon egyszerű, direkt üzenetek, hogy akkor ez fekete, az fehér, és ez nagyon rárímel a mi leegyszerűsítő gondolkodásunkra és értelmezésünkre.
Hát akkor mégsem lehetett volna más csinálni, hiszen így működik az ember, hogy leegyszerűsít, gyorsan akar döntést hozni.
Nem csak így tud működni az ember. Mint ahogy mi itt beszélgetünk, és tudunk egy teljesen más szintről ránézni. Ezeknek a témáknak a nagy részének nem vagyunk szakértői, mégis arra vállalkozunk, hogy próbálunk olyan új szempontokat részben lélektani, részben kulturantropológiai, filozófiai, meg szociológiai szempontokat behozni, amikkel legalább érdemes vitatkozni. Ha már ilyeneket tudunk mondani, volt értelme leülni és beszélgetni. Tehát, hogy az ember nem csak így tud működni, így szoktunk működni a hétköznapokban, és ahhoz önismeretre van szükségünk, hogy föltűnjön, hogy egyébként ez csak egy leegyszerűsítés, ahogy én most a világot skatujázom azért, hogy föl tudjam dolgozni ezt a sok információt, amit kapok. Ugye lehetett volna az embereket abban segíteni, hogy például a legutóbb beszélgettünk a mentál higiénéről, és ezért is fontos a mentál higiéné. Hogyha társadalmi szinten fontos a mentál higiéné, és olyan közösségeket, és olyan munkakultúrát, és olyan iskolarendszert, és egészségügyet, és politikumot, és mi egyebet, gazdaságot építünk, amelyikben lehet egyébként egészségesen működni, lehet kiteljesedni, ahol fontos érték, hogy megértsük egymást, és együtt érezzünk a másikkal, és erre kapunk eszközöket, és velünk is együtt éreznek, akkor ez tud másképp működni. Ugye azok az emberek, akik a szélsőséges pártokat és mozgalmakat támogatják, ők nagyon sokszor számolnak be két dologról. Az egyik, hogy félnek. Amikor gyűlölködnek, akkor mindig félnek attól, amit gyűlölnek. A másik, hogy őket nem értik meg. És ebben teljesen igazuk van. A szélsőséges pártok és mozgalmak követői azok, amikor ezek még csak kicsi mozgalmak, amikor ezek szélre szorult mozgalmak, akkor általában kiközösített gyerekek, meg a társadalom perifériájára szorult, egyébként atomizálódott és magányos emberek, nagyon sokszor azokból áll össze egy ilyen csoport. Amikor ezek elkezdenek nagyok lenni, akkor azért tudnak nagyok lenni, mert megtalálják azokat a választói csoportokat, akiket mindenki más magára hagyott. És a 80-as évektől kezdve mi lehetett volna másképpen? Hát például az lehetett volna másképpen, hogy az az oldal, amit ugye baloldalnak szoktunk hívni, hogyha az nem felejt el politizálni, és nem kezd el helyette moralizálni és ítélkezni mindenki fölött, és amikor valaki kimondja, hogy hát itt vannak azért terrorcselekmények, akkor ezt nem próbálja eltagadni. Meg hogyha egy szakértő, amire Bence utaltál, kimondja, hogy hát azért ezt egy kicsit óvatosabban kellene megközelíteni ezt a kérdést, akkor nem cancel-elünk, hogy a cancel culture-ről beszélgettünk már.
Eltörlés kultúrája, igen.
Igen, amikor valakinek a véleményét azt negligáljuk, amikor bizonyos dolgokat tabuvá teszünk, amikről nem szabad beszélni, az borzasztóan veszélyes mindig egy társadalomban, mert hogyha valamiről nem szabad beszélni, mindig lesznek olyanok, akik fognak erről beszélni, és azok mindig a szélsőségesek lesznek.
Hát ha ez ilyen világosan látszik, akkor vajon miért nem lehetett ezt működtetni? Hát megint ugyanaz a kérdés, hogy nem fejlődünk, nem az alkalmas emberek, nem a megfelelő figurák választódnak ki erre a célra. Mindig ugyanoda esünk vissza, és kezdődik minden előről.
Nem látják a hallgatók, de én végig bólogatok, mint egy ilyen ivó madár itt, miközben a Máté beszél, hogy igen, 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 abszolút így gondolom, hogy te mondod. A lélektani oldalára erősítenék arra rá, erre a leegyszerűsítésre, hogy a szélső jobb és minden szélsőséges politikai megfogalmazás végtelen leegyszerűsít, annak ellenére, hogy a világ társadalmi folyamatai mindig összetett. Most azzal, hogy van egy ilyen információs robbanás, és rengeteg az adat, és a rendszerek is elképesztően komplexek lettek, hát ember legyen a talpán, aki nem szakértőként ezeket átlátja. Tehát az, hogy a politikai narratívák végtelen leegyszerűsítők, és primitív, szélsőséges mondatokban kommunikálnak az úgymond egyszerű emberhez, aki végre bele tud kapaszkodni valamibe, például, hogy fúj, bevándorlás, ez egy nagyon egyszerű, építsünk kerítést, toloncoljuk ki az illegálisan bevándorlókat. Ezek olyan végtelen egyszerű üzenetek, amelyeket egy egyszerű átlagember megért, mert azt már nem veszi egyébként ő se a kezébe, annak ellenére, hogy ezek a politikai narratívák, hát évekkel ezelőtt elő lettek készítve, hiszen ha jól emlékszem, 2023-ban jelent meg ez a Projekt 2025 nevezetű elemzés, ami előkészítette tulajdonképpen ezt az amerikai választást, és megfogalmazta ennek az amerikai jobboldalnak a politikai programját.
Amit akkor tagadott, a választások előtt még Trump erősen tagadott, most meg sorra valósulnak meg mindazok, amik abban benne van.
Jó, persze, ez minden, ez igen. Így van, de hogy ott el lehetett olvasni, na de ez ezer oldal.
De akkor valóban nem ismertem, mert olvasni nem szokott úgy hát,
kérdezni. Ezer oldalt nem hittem én se. Be kell vallanom, hogy én megpróbáltam beleolvasni, tényleg végtelenül bonyolultak ezek az elemzések. Ki nyilván politikai determinált, hogy mit akar ezekből az adatokból kiolvasni, és ez is mindig nagyon érdekes, hogy valószínűleg a narratívák előbb vannak meg, mint az adatok. Ugye ezt nagyon jól tudjuk, hogy úgy lehet mindent értelmezni, ahogyan tulajdonképpen a végén ki akarjuk olvasni ezeknek az eredményét. Hát ez tipikusan egy ilyen tanulmány, legalábbis az én első benyomásom ez volt ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy megvan, hogy mit kell alátámasztani, megvan, hogy mit kell igazolni. Elképesztő ez a szelektív tudatosság, hogy ugye akkor a végtelen információ halmazból az ember végül is mit válogat össze, azért, hogy igazolja azt, amit igazolnia kell. Az átlagembernek a mai fogyasztói társadalomban se ereje, se ideje úgymond arra, hogy ezeket kritika tárgyává vegye, általában érzelmi alapon.
Hát de meg azért legyünk őszintén, valóban megtörténnek azok a terrorcselekmények, azok az atrocitások, amik nem csak a hírekben szerepelnek, hanem a te kisvárosodban, vagy a szűkebb környezetedben. Volt családtagom, aki Bécsben az egyik ilyen terroresemény az ablakából nézte végig, mert az ő kapu aljában történt, és aztán szaladt le és ápolták a sebesülteket. Ő is egy sok hatása alá került. Tehát ezek létező események. Egynek a híre, vagy egy ismerős is bőven elég ahhoz, hogy az egész életedre kiterjeszt, ez a sajátodra.
Azt kérdezte, Dági, hogy miért térünk vissza ugyanoda? Én vitatkoznék a kérdéssel, nem ugyanoda tértünk vissza.
De mindenképpen az autoriterség, a kirekesztés, az elnyomás, az agresszivitás, ezek a hívószavai.
Nem ezek az hívószabai, csak ezek is vele járnak. Ugye ez nagyon fontos, amit fölvetsz, mert hogy kétfajta módon lehet megközelíteni a szélsőségeseket. Az egyik, hogyha el akarjuk őket ítélni, akkor ezeket mondjuk, amiket te most. A másik, hogyha meg akarjuk őket érteni. Azért érdemes őket megérteni, mert ha érted, hogy miért lesz az a dolog népszerű, akkor azt is meg lehet érteni, hogy az hogyan lehetne másképp.
Értem, de hogy hiába értem meg, hogyha az én utcámban történik a terrorcselekmény, vagy minden hónapban történik egy a városunkban. Úgy már sokkal nehezebb, amikor a félelem lesz az úr.
Persze, tehát ez az egyik. Te is a kérdésedben már a megértés felé teszel egy lépést, hogy miért lehetnek ők népszerűek? Hát mert itt vannak ezek a terrorcselekmények Európa szerte. Nagyon sok terrorcselekmény történt az elmúlt években. Egyébként az adatok szerint szélső jobboldali terrorcselekményből több történt, vagy legalábbis több van előkészítés alatt, mint amennyi iszlamista például. De az előbbiek valahogy kevésbé vagyunk érzékenyek, mint az utóbbiakra. Megjelennek a szélsőjobboldali merényletek is, tehát például nem 2 éve volt Amerikában, hogy egy sportautóval egy tömegrendezvénybe hajtott egy amerikai szélsőjobbos férfi, és nagyon sok embert megölt, illetve megsebesített. Ficóra, aki rálőtt egyébként egy szélsőjobbos ember, csak ugye az első értelmezések még nagyon másról szóltak. Tehát, hogy találkozunk ilyen szélsőjobbos cselekményekkel, akár a vezető hírek között is, csak nem mindig van ez így megmagyarázva, hogy egyébként egy szélsőjobbos volt, ez egy gyűlöletbűncselekmény, és valahogy az érzékenységünk nagyobb az iszlamista hátterű terrorcselekményekre, mint a szélsőjobbos terrorcselekményekre.
Ez is érdekes egyébként, hogy miért, hiszen a szélsőjobbosról sokkal közelebbiek az emlékek, Európában legalábbis. Akkor miért az iszlamista üt nagyobbat?
Ennek kulturális okai vannak, tehát a szélsőjobbostól talán nem mindenki fél, mert azt gondolja, hogy hát mi jó magyarok, franciák, németek, angolok vagyunk, minket nem fog bántani. Ellenben az iszlamista az azért bánt minket, mert mi hitetlenek vagyunk az ő szemébe, vagy mert nyugatiak vagyunk. Ott mindenki célpont lehet, a másik esetben szelektív célpontok vannak csak. De a félelem, igen, az egyik, hogyha meg akarjuk érteni, hogy miért lesznek ezek népszerűek. A másik, hogyha mondjuk nézzük a 30-as éveket, ugye mondta pár kérdéssel ezelőtt, hogy picit nézzünk vissza. A hitleri NSDAP, ugye a náci párt, az nem azért lett népszerű, mert hogy gyűlölte a zsidókat és azokat el akarta valahogy távolítani a társadalomból. Eredetileg nem koncentrációs táborokról volt szó, hanem kitelepítésről, és akkor végül lettek a koncentrációs táborok. De nem ezzel lettek népszerűek, meg nem azzal, hogy majd kirobbantják a második világháborút. Tudjuk ma már, hogy egyébként amikor kirobbant a második világháború, meg amikor már kezdtek nagyon úgy állni a dolgok, hogy ki fog robbanni, az nem volt egy népszerű dolog Németországban, attól féltek az emberek, még nagyon élénken élt, hogy micsoda borzalmakat hozott az első világháború, nagyon féltek attól, hogy egy újabb vereségbe szaladt bele Németország, és megint egy csomó ember meghal, megnyomorodik a semmiért gyakorlatilag, az ő szempontjukból nézve. De amivel népszerű volt, az az, hogy beszélt arról, hogy Németország az első világháború végén olyan békefeltételeket írt alá, amik megnyomorítják a gazdaságot, az igaz volt, hogy lehetne egy kicsit jobban partnerként tekinteni a németekre, hogy bizonyos területeket ugye demilitarizáltak Németország magterületéből, illetve francia ellenőrzés alá vontak, hogy ez igazságtalan, ezzel én szemben megyek, mondta Hitler, ezt én nem fogadom el. Ugye ez a megalázottság, ez a megvertség, erre mondta, hogy hát ez a zsidók miatt volt. Ugye, talált
igen, én ezt mind értem, hogy ez jobban tetszett az embereknek, mint ha azt mondta volna, hogy szálljunk magunkba, hát ez a büntetésünk. Hát legyünk őszinték, megérdemeljük.
Két oldala volt a dolog. Voltak olyan dolgok, amiket csak ő mondott ki. Senki más nem mert kimondani. Semmelyik mérsékelt párt nem mert szembe menni a szankciókkal például.
Amik de miért? Azért, mert működött ez a bűnbánat talán?
Nem, hát attól féltek, hogy a nyugati hatalmak, hogy a győztes az antant hatalmak, azok majd megbüntetik őket, hogyha ők próbálják újra tárgyalni esetleg a német háborús jóvátételt.
Fel sem erül a lelkiismereti kérdés, hogy hát hunyok voltunk, és hát ez a büntetésünk. Ez fel sem merül.
Ugye ez a hunyok voltunk, ugye ez egy morális perspektíva, amit behozol. Ez pont a moralizálás felé tud nagyon könnyen elvinni, pont a megértést teszi lehetetlenné sokszor. Ugye nyilván az első világháborúban mindenki, aki részt vett benne, minden hatalom, amelyik részt vett benne, az hunyó volt. Németországban meg is lakolt a császárság, ugye megbukott, igen. Habsburg császárság megbukott, orosz cár ki is lett végezve. Hogy megbuktak ezek a hatalmak, és nyilván borzasztó áldozatokat szenvedtek el a győztes hatalmak is. A britek, az olaszok számára a győzelmük az egy vereséggel ért fel, ugye nem kaptak meg szinte semmit abból, amit nekik ígértek az antant hatalmak, hogy mindenhol aztán a háborús miniszterelnökök azok megbuknak a választásokon a második világháború után és első világháború után is. Tehát, hogy volt ennek egy ilyen, ti voltatok a hunyók, akkor most leváltunk titeket forradalom, vagy pedig választás útján. A közember az nem volt hunyó. Természetesen egy háború az mindig egy ilyen óriási társadalmi közös vállalkozás, közösen tartjuk fönn és működtetjük a háborús gépezetet, katonaként a fronton, a hadigazdaságot kiszolgálva a hátországban, nem forradalmat kirobbantva a politikusok ellen, hogy akkor legyen béke mondjuk.
Na, ezt se értem, itt álljunk egy pillanatra, hogy tényleg miért nem működik így az ember? Miért sodorható bele, miért vihető bele a tömeg egy ilyen helyzetbe, amiből csak rosszul lehet kijönni, csak veszteségek árán érhet véget, és csak fájdalmak és nélkülözés árán. Miért lehet újra és újra néhány tucat hatalmasnak belevinnie a népet ilyen helyzetekbe?
Most ugye az erőszak kultúrájára kérdezel igazából rá, ennek megvan a lélektana, tehát ez nagyon pontosan azonosítható, erre tudok nagyon konkrét választ adni neked. Mindaddig, amíg mondjuk két hatalom, és ez mindegy, hogy egy polgárháborúba süllyedő ország különféle politikai hatalmai, vagy két nemzet egymással szembeállása esetén, vagy akár két vallási felekezet egymással szembeállása esetén. Szóval, amíg a szavak szintjén mennek a dolgok, addig nagyon sok minden elhangozhat. Viszont onnantól kezdve, hogy erőszakos cselekmények történnek egyik vagy másik oldal részéről, arra mindig lesz egy erőszakos válasz, ott megjelenik a bosszúvágy, és arra egyszerűsödik nagyon gyorsan a gondolkodás, hogy vagyunk mi, az áldozatok, a bajtársak, mi a bajtársainkért állunk, a bajtársainkért harcolunk, és vannak ők, az agresszorok, vagy a, nem tudom, a legyőzendők, akik az ellenségeink, akikkel szembe kell menni, és ugye egy lövészárokba, ugye egy konkrét háborús helyzetbe, aki egyébként nagyon pacifista, hogyha lőnek rá, valószínűleg vissza fog lőni.
Tehát tulajdonképpen Ukrajna népét is azért lehetett ebbe a háborúba bevinni, mert különben letarolja őket Oroszország.
Így van, volt egy ideológia, ami mentén azt mondták, hogy most meg kell magunkat védeni. Ugye,
és
mert az
oroszoknál
rosszabb lesz.
Mi az ideológia, amivel bele tudták vinni őket? Mert az ember így működik, hogy mindig megtalálható az az ideológia. Hát,
tudok rá. Az orosz imperializmus egyébként, az az ideológia. Nem csak Oroszországot látom imperialistának, de egyébként a Trumpi Amerikát is. Tehát Amerika most viselkedik úgy, mint egy birodalom, egy terjeszkedő birodalom, ami Grönlandot akarja, meg Kanadát akarja, azért, mert az északi-sarki olvadó jég alatt óriási ásványkincsek vannak, és a hajózási útvonalak ezeken a területeken átvezetnek, és onnan tudják ellenőrizni, hogy akkor ők zsákmányolhassák ki azokat a kincseket, és ne az oroszok, vagy ne a kínaiak. Tehát, hogy van mögötte gazdasági realitás, hogy miért akar ő észak felé terjeszkedni. De ugye Oroszországban ez az imperialista ideológia, ez nem rezonál igazán jól a társadalomra. Nem véletlen, hogy már nem nagyon találnak katonákat, de ukrán oldalon sem találnak katonákat, mert ott meg azt látják, hogy úgyse fogunk nyerni. Akkor miért áldozzanak föl bennünket, hogy kicsit kevesebb területet veszítsünk el keleten?
Ezzel most azt mondod, hogy az emberek kezdenek felébredni a tekintetben, hogy nem visszük a bőrünket a vására csak azért, mert néhány felettes ezt gondolja?
Hát ez látszik a dezertálási adatokból, illetve annak a megnehezüléséből, hogy újabb katonákat tudjanak csatasorba állítani egyik és másik oldalon.
Ennek a szélsőséges politikai gondolkodásnak, ami most felütötte a fejét, valóban valahol a gyökerét a birodalmi eszményekben kell keresni, amit te is mondasz, hogy annak a képzetét, hogy a mi nemzetünk, országunk az valaha egy birodalom volt, ahol sokkal jobb volt, mint most. Minden ilyen szélsőséges, akár nemzeti szocializmusnak az eszménye mögött egy csökkent értékűség van, egy veszteség érzés, az, hogy mi vesztesek vagyunk. Akár a hitleri ideológia születésénél, hogy egy háborúban vesztes nemzet, az megalázó feltételekkel kellett, hogy szembesüljön az első világháború után, amit még inkább ugye a második világháborúval még tovább erősítettek. Most ha most itt az ukrán-orosz konfliktusra kérdeztek rá, ott pont a Szovjetunió, és hát ugye annak az utódállamaként mondjuk Oroszország, mint a legnagyobb nemzet ennek, ugyanebbe a vesztes birodalmi eszménybe futott bele. Tehát, hogy mi okozhatja azt, hogy ők aztán egy ilyen ostoba háborús konfliktusba bele rántották magukat? Hát pont talán ez a fajta frusztráció 30 év alatt, tulajdonképpen Oroszország egyre a perifériára szorult, egyébként köszönhető ez az amerikai politikának, és annak is, hogy Kína megerősödött, és gyakorlatilag átvette a keleti blokk szerepét, hogy így mondjam. De most akkor inkább az amerikai politikára kitekintek, hogy ugye ez a nagyságérzet, az, hogy ugye mi nagyok vagyunk, mi hatalmasok vagyunk, ez az egész maga mozgalom, hogy nagyjá tesszük majd Amerikát újra, azért ebben benne van az is, hogy nagyjá, az is, hogy újra nagyjá kell tenni. Eleve ott van egy ilyen eszményi kép, hogy valaha Amerika nagy volt. Hát Amerika attól volt nagy, hogy ők voltak a második világháború valódi nyertesei. Tehát ők voltak azok, akik a világgazdasági folyamatokból a legnagyobbat nyerték ezek után, és ez a világpolitikai rendszer, hát valóban azért az amerikai államot erősítette meg a második világháború után, és nekik ez a hidegháborús helyzet, ez nagyon is gazdaságpolitikaig előnyös volt. És amire később ébredt rá, az amerikai gazdaság, még ezt is ide kell hozni, az az, hogy ez a fajta folyamatos profitmaximalizálás és profitéhség, az valóban az tette lehetővé, és kényszerítette ki, hogy az egész amerikai ipar leépült, és tulajdonképpen Kínára épített. Na, innentől kezdve meg már nagyon egyszerű ezeket a primitív sémákat elővenni, amit Máté, te is mondasz, hogy ugye ellenségkel, azt rá kell húzni valakire, ez lehet Kína, ez lehet Oroszország, ez lehet Európa, bárki. A lényeg az, hogy Amerika attól lesz megint nagy, hogy neki valami ellensége van.
Azért mondtam, hogy szerintem radikálisan más, ami most történik, mint ami a 30-as években történt, és a mai szélső jobb az teljesen más, mint az akkori. A mai szélső jobb az alapvetően neoliberális. A 30-as évekbeli szélsőjobbnak két iránya volt, volt az olasz fasizmus, és annak volt aztán spanyol meg egyéb változata is, illetve volt a nemzeti szocializmus, ami Németországban került hatalomra, nácizmusként ismerjük. Ugye? A nemzeti szocializmusnak volt egy szocialista lába is, ami arról szólt, hogy vannak ezek a társadalmi egyenlőtlenségek, és ezeket valahogy föl kell számolni. Ugye ők úgy gondolták felszámolni, legalábbis a nácik, hogy akkor elvesszük a zsidóktól, a melegektől, a baloldaliaktól, a fogyatékos emberektől, meg mindenkitől, akit ellenségnek gondolunk, és azt odaadjuk az árja németeknek. Ők így gondolták az újraelosztást. De mindenképpen volt egy ilyen újraelosztási lába. Na, ma azért sőbb semmi ilyesmit nem ígér, hanem inkább az van, amit én látok, hogy van a technokrata elit, például Amerikában a Musk ennek az egyik megtestesítő, de nem az egyetlen, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg és a többiek, akik óriási dollár milliárdos vagyonokra tettek szert nagyon rövid idő, tehát egy ember élet alatt, vagy egy néhány évtized alatt, és ők rájöttek arra, hogy igazság szerint az ő gazdagodásuknak az egyetlen akadálya az az állami bürokrácia. És van egy nagyon régi neoliberális mantra, én is abban nőttem föl, azt hallgattam gyerekkoromban, hogy hát az állam az rossz gazda. Így hangzott a neoliberális mantra. Csak később, nagyon sok évvel később felnőve értettem meg, hogy az állam az rossz gazda lehet, hogyha ugye korrupt, vagy hogyha túl körülményes a bürokráciának a működése, de a piac az meg még rosszabb gazda valójában. És ezt látjuk a világban, ha körülnézünk, hogy mit csinál a piac az emberrel, meg a környezettel. És amit ők most csinálnak Amerikában, ezzel a Doge vagy Dog nevű szervezet, vagy a Doge, úgy van írva, nem tudom, hogy hogy ejtik, hogy ez a Musknak a szervezete, ez az állami hatékonyság növelő intézet. Ennek a feladata az lényegében a bürokráciának a lefaragása, vagyis azoknak az intézményeknek a lefaragása, akik ellenőrizhetnék a piacot.
Fékek ellenőrizhetnék, és ellensúlyok.
Így van, annak a lebontása, akik ellenőrizhetnék az ő gazdagodásukat. Ugyanis a neoliberális fordulat a 80-as években, ugye azzal az ígérettel jött el, erről beszéltünk már korábbi adásban, hogy a legtehetősebbeket kisebb adókulcssal sújtjuk, mint amivel egyébként jövedelemanyára arányosan lehetne, mert akkor ők abból majd befektetnek, élénkítik a gazdaságot, munkahelyeket teremtenek, és az már mindenkinek jó lesz, és majd lecsorog ez a pénz az alsóbb régiók. Na ez a lecsorgást, ezt azóta is várjuk, hogy lecsorogjon, ez valahogy nem akar jönni, ellenben az nagyon jól látszik, hogy a világon soha nem volt olyan ütemű a gazdagodása a felső egy ezreléknek, mint amilyen most, és ezt a gazdagodást akarják még jobban felgyorsítani, gyakorlatilag minden hatalmat maguknak játszanak
és
át.
És ők nem gondolkodnak arról, hogy mi lesz az elszegényedő tömegekkel, hogy az milyen hatással lesz majd az ő életükre, vagy az unokáik életére. Tehát, hogy ennek vissza kell ütnie egyszerűen. Vagy ezt ők mivel gondolják áthidalni? Majd egy rabszolgatársadalmat tartanak, ahogy már most is azt tartanak tulajdonképpen, csak nem így hívják?
Hát ez egy rabszolgatársadalom, az amerikai mindenképpen, de egyébként a legtöbb nyugati típusú civilizáció nem tudta a római modellt, a római birodalmi modellt meghaladni, ami mindig is rabszolgatartó volt, és az, hogy most gazdasági rabszolgákról beszélünk, és nem politikai rabszolgákról, az bizonyos tekintetben már csak egy ilyen cukormáz, amivel ez le van öntve. Ugye az az érdekes, hogy most a szélsőségek periódusában vagyunk, hogy még tovább tud ez fokozódni, vagy pedig valamiféle jó értelembe vett ellenerő mégiscsak fékezi majd ezt, és beállítja a középre, azt nem tudom. Én bízom benne, hogy ez így lesz, nagyon is. De azért mondom ezt, mert ugye az amerikai bürokrácia, amit te is mondasz, elképesztő méreteket öltött, ugye konkrétan olvastam most ennek a műsornak a kapcsán, hogy 2 millió alkalmazottja van az amerikai kormány hivataloknak. Tehát egy olyan hivatali rendszert épített ki, ami valóban kezelhetetlen, átláthatatlan, és olyan érdekszféráknak a lobby tevékenységeit szolgálja ki, ami már valóban gátolja ezeknek a hatékony működését, vagy gátolhatja. Tehát nem az a kérdés, hogy ezt meg akarja valaki reformálni, vagy karcsúsítani akarja, vagy egyáltalán megnézi, az, ahogy te is mondod, ugye a gazdaságos és hatékonyság szempontjából, hogy tényleg indokolt ez szükséges, hanem hogy ezzel egy ilyen embert bízzanak meg, aki egy mérnök, nem egy kormányhivatalnok, nem egy politikus, nem egy társadalomtudós, ez számomra is döbbenetes volt, teljesen váratlan, teljesen indokolatlan.
Hát ki bízta meg? Trump bízta
meg. Igen. Ez szinte olyan varázslás, egy olyan nyuszi a kalapból, amit én felfoghatatlannak éreztem, hogy hogy kerülhet egy ilyen fontos hivatalnak az élére egy milliárdos befektető, és innentől, amit te is mondasz, felmerül a kérdés, hogy kinek az érdekeit fogja ezt valójában szolgálni.
Kinek a bulija.
Kinek a bulija lesz, illetve hogy ami itt a gazdasági hatékonysággal kapcsolatos intézkedések első hullámából látszik, az viszont megint nem gazdasági, hanem ideológiai alapon születik.
De azért a szélsőségekre visszatérve a migráció kérdése, az idegengyűlölet, az ugyanúgy megjelenik. Hát az ő retorikájukban is benne van, sőt, hát mondják is, hogy hazatoloncolják 11 millió illegális bevándorló van e pillanatban. Vagyis hát persze feltételezik, mert ha illegális, akkor azért minden számot nem ismernek nyilvánvalóan. Ez csak becslés. Ez megint csak ilyen szlogenek szintjén megy, mert azt mondják ugye a közvéleménynek Trumpék, hogy csak az elítélteket küldik majd haza az országból. De hát ez egy nagyon tág fogalom, hogy kit nevezünk, mit nevezünk bűnözőnek, elítéltnek. És állítólag az amerikai bevándorlási tanács úgy számol, hogy az országban élő mind a 11 millió papírok nélkül élő embert ki akarják toloncolni, akkor több mint egy évtizeden keresztül tartana ez a folyamat, és horribilis pénzt emésztene fel, ilyen 1 milliárd dollárra becsülik.
Hát attól függ, hogy bevetik-e a nemzeti gárdát, a hadsereget.
Na de itt vannak más szempontok is, amiket nem vesznek figyelembe, hogy ez a 11 millió ember, ez hol él, milyen munkákat lát el, hol van valójában tényleg szükség rájuk, egészen a tűzkárokat szenvedő nyugati partvidéken, a mezőgazdaságban, az építőiparban. Kik fogják ezeket a munkákat elvégezni?
Ugye itt az illegális bevándorlók ellen beszélnek, ugye az velük a baj, hogy illegálisan vannak ott. És egyébként ez egy jogos kritika, hogy a túróban van az, hogy mostanra odajutott Amerika, hogy 11 millió ember van ott illegálisan bevándorlóként.
A menekült és a migráns fogalmát fontos lenne tisztázni, mert nagyon nem ugyanaz, pedig szoktuk szinonimaként használni. A menekült az ugye, aki a saját országából, vagy a háború, vagy a fajgyűlölet, vagy a vallási, vagy etnikai, vagy nem tudom milyen
származás. Természeti katasztrófa.
Vagy akár természeti katasztrófa miatt menekül, papírok nélkül akár.
Igen.
Míg a migráns az, aki a jobb élet reményében. Például mindenki, aki innen Magyarországról a jobb élet reményében kimegy nyugatra, az mind migráns.
Így van. Bevándorló.
Erre már szántunk egy egész műsort, és ezt azért fontos tisztázni, mert Amerika mindig is a bevándorlók országa volt, és mindig is egy befogadó ország volt, és a gazdasági migráció, tehát az, hogy valaki a jobb élet reményében, vagy a boldogulás reményében elmegy egy másik országba élni, ez egy teljesen legális és alapvető szabadságjoga minden embernek.
Igen, de az, hogy nincs papírja, annak is nagyon-nagyon sok oka lehet.
Hát annak nagyon sok oka lehet. A legalitás a kérdés, hogy ezt legálisan teszi, vagy illegálisan.
Igen, csak ez a migráns szó, ez egy ilyen pejoratív szó lett az utóbbi időben.
Hát igen, igen, igen. Itt jön akkor megint ez a nemzeti öntudat, ami pont amerikai nemzet kapcsán azért érdekes, mert az egy nagyon kevert nemzet, tehát ott nagyon nehéz azt is mondani, hogy mitől amerikai valaki.
Maga Musk sem
hát
amerikai.
Így van, maga sem amerikai születés. Az amerikai, ez egy új állam. A 18. század végétől, 19. század közepétől lehet azt mondani, hogy egyáltalán szervesül valamiféle kulturális identitás, ami elkezdi nyomaiban meghatározni, hogy mitől amerikai valaki. És a polgárháború végén jön létre az az egységes amerikai Egyesült Államok. Európai országokhoz képest egy nagyon fiatal nemzetről beszélünk. Nem csoda, hogy identitásválságba jut. Ezeken az identitásválságokon a nagy civilizációt teremtő kultúrák is átesnek. Ez mindig fájdalmas, és ez szélsőséges megnyilvánulásokkal járhat. Az a kérdés, hogy lesz-e polgárháborús konfliktus ebből, például Amerika területén, mert simán benne van ez is most a kalapban, hogy...
Lesz szerintetek egyébként?
Hát, hogyha nem a republikánusok nyernek legközelebb, akkor lehet, hogy igen. Ugye láttuk a kapitólium ostromát 4 évvel ezelőtt.
Tehát eleve azt mondod, hogy a 4 év az garantált Trumpéknak.
Valószínűleg igen, és akkor utána meglátjuk, hogy mennyire bontották le az államot, a fékeket és az ellensúlyokat. Erre most elég sok felhatalmazásuk, mert legalábbis 2 évig a félidős választásokig nagyon sok mindent tudnak még csinálni.
Azért akarnak. Ilyen gyorsak is, gondolom.
Igen.
Részben azért, meg a sok okozása miatt is.
Meg volt a terv már előre, ugye volt erről szó. De igen, benne van a kalapban, tegyük nagyja Amerikát. Hát Amerika nagy, a legnagyobb, a legerősebb állam a Földön. Nem kell nagyját tenni, már nagy. Ez a szlogán, hogy akkor régen nagyobb volt, mert hogy Amerikának vannak olyan társadalmi csoportjai, akik kimaradtak ebből a nagyságból, akik magukat nem képviselve, félredobva, akár megalázva érezték. Ilyenek voltak az egykori autóipar munkásai, vagy éppen a bányák egykori bányászai, akik munkanélkül amerikai rozsdaövezetekben tengődtek, és ottani léptékkel mérve nagyon rossz körülmények közé kerültek.
Hát annál szomorúbb, is. Hogy pont az ilyen elszegényedett néprétegeknek ígéri ezt.
Mert ezeknek semmit nem ígértek a demokraták. nagyon sokáig ők demokrata szavazók voltak, ha egyáltalán aktívak voltak politikailag, mert sokszor nem voltak azok. De akik aktívak voltak, azok inkább demokraták voltak. Egyszerűen a hitelességét vesztette el a demokrata párt az ő szemükben, és így fordultak a Trumpék felé, akik az ő nyelvükön beszélnek, akik azokról a problémákról beszélnek, amiket ők is látnak. Ugye mondtad a 11 millió illegális bevándorlót. Nyilván a migráns egy politikai kifejezés, azért született így, ahogyan megszületett, és azért lettek azok a negatív jelentéstartalmak mögé társítva, mert ezzel politikai tőkét lehet kovácsolni, lehet egy ellenségképet kijelölni, és akkor azzal szemben meg lehet védeni a népet. De ez a 11 millió ember, ez 11 millió fél ember, 11 millió egyed. Ők Amerika legkonkrétabb rabszolgái, mert hogy ők jogfosztott emberként dolgoznak ott, a legkizsákmányoltabb, a legszemetebb munkákat végző emberek, egy részük. De természetesen vannak köztük bűnözők, természetesen vannak köztük munkanélküliek, akik ilyen-olyan módon kapcsolódnak a helyi közösségekhez, ahol élnek, és hogyha bűnözők rontják a közbiztonságot, hogyha munkanélküliek, esetleg kábítószerfüggők, akkor megint csak szociális egészségügyi problémákat okoznak. Ugye beszéltünk erről a leegyszerűsítésről. Itt például két narratíva ütközik. Az egyik az a toleranciáról szól, az elfogadásról, a segítsük őket, tanítsuk őket, tudjanak beilleszkedni. Erről szól az egyik narratíva, a másik az önvédelemről, mi veszélybe vagyunk, ki vagyunk téve ezeknek az ismeretlen hátterű embereknek, ellenőrizetlenül itt elárasztották az országot. Igenis, védjenek meg bennünket a hatóságok. Mind a kettőben van igazság. Tehát ha azt is egy picit meg akarjuk kapargatni, hogy lehet kijönni ebből a szélsőséges irányba tolódásból, hát a megértéssel kezdődik a dolog, és aztán az együttérzéssel kezdődik a dolog. De nincsen párbeszéd, ugye Amerika azért van benne, hogy esetleg polgárháborúba sodródik, mert borzasztóan megosztott a társadalom, és erre mind a republikánusok, mind a demokraták rájátszanak erre a megosztottságra. Mert ebből pillanatnyilag politikai tőkét látnak kovácsolni, csak azt nem veszik számításba, hogy ebből akár egy olyan szintű megosztottságig is el lehet jutni, hogyha az emberek elég elkeseredettek, elég nagy válság van, gazdaságilag elég nehéz helyzetbe kerülnek, és mondjuk nem az ő általuk preferált párt nyer a következő választáson, akkor akár fegyvert ragadhatnak, hogyha elvitatják a választás jogosságát, mint például ugye Trump esetében a Kapitólium ostrománál, mert ezt láttuk.
Arról is beszéltünk már, hogy mindig volt és mindig lesz a Földön népvándorlás. Hogy ezt a kérdést lelkileg, a mindennapi ember szintjén hogy lehet megoldani? Tehát tudomásul venni azt, hogy semmi sem marad úgy, ahogy volt, hogy lehet, hogy egyszer a mi földünkről kell menekülni, másszor a mi földünknek kell befogadóvá válnia. És ez az élet rendje. Ezt hogy lehetne valahogy elfogadhatóbbá tenni? Mert igenis ide tömegével is érkezhetnek akár emberek a következő évtizedekben.
Ugye Bence nagyon szeret visszanyúlni az ókorba, most hadd nyúljak én vissza. Ugye a római birodalomban ez nem volt probléma. Nagyon sokáig a végén, aztán igen, ebbe is buktak részben bele, meg a belső gazdasági és egyéb problémáikba leginkább. De nagyon sokáig ott ez nem jelentkezett problémaként. Ugyanis ott az volt az alapelv, hogyha Rómában jársz, tégy úgy, mint a rómaiak. Azt várták el a bevándorlóktól, hogy asszimilálódjanak. Ha ezt nem tették meg, akkor kitoloncolták, hogy megölték őket.
De ekkora tömegben történtek a bevándorlások? Mert itt a nagy tömeg esetén nehéz a helyzet, az ellenőrzés, az asszimiláció megoldása.
Itt van a következő probléma, nagyon fontos, amit behozol. Nem mindegy, hogy mekkora az a tömeg, aki idejön. Hogyha 1000 ember, föl se tűnik. Ha 1 millió, akkor azt bőven tudja kezelni az itteni ellátórendszer, valamennyire megterheli. Ha 100 millió, akkor összeomlik a társadalom, ha befogadja. Tehát ezt föl lehet tenni egy morális kérdésként is, hogy el kell fogadni az embertársaink, hogy menekülhetünk, de amikor arról van szó, hogy most az a kérdés, hogy én eszem meg azt a csőkukoricát, vagy ő, és hát nincs több, akkor ez már nem morális kérdésként fog fölvetődni, hanem nagyon konkrét, gyakorlati és nagyon erőszakos kérdésként.
Igen, és nem is kell, hogy fölmerüljön az egyetlen cső kukorica sorsa, elég, ha csak ezt a rémképet eléjük festik, hogy ez fog történni, ha ide tömegével jönnek.
A válasz abban rejlik, amit a Máté az előbb mondott, hogy ha Rómában vagy, tégy úgy, mint a rómaiak, hogy Magyarországon rengeteg elnéptelenedett falu van még mindig. Hely, infrastruktúra, bármi lenne, ezek a pusztuló falvak szégyenei Magyarországnak, tehát itt is lenne lehetőség befogadásra, de kell helytartó, ahogy a Rómában volt. Minden ilyen településre oda akkor vitték a kultúrát egy központosított hatalommal, tehát nem a véletlen lebízták, hogy akkor ezek a betelepülők ott akkor romanizálódnak-e vagy nem, hanem egy-két generáció átnevelésével érték ezt el. Nyilván itt a megoldás, akkor még egyszer azt mondom, hogy itt a váltó idők felett álló ember eszményben keresendő, hogy először azt kellene meghatározni kultúrpolitikai szinten, hogy például egy európai embertől mit várunk, mit tesz bennünket európaibá, mielőtt azt nézzük meg, hogy ezen belül a nemzetállamok sajátosságai hogyan illeszkednek ehhez, mert amíg ezt nem tudjuk mondjuk megfogalmazni, addig valóban nincs is mire nevelni az ide érkező bevándorló.
Tehát a kérdésre van megoldás, hogyha a kezelhető számú bevándorlóról beszélünk, amit tud kezelni a rendszer, akkor az oktatás révén, a szociális intézmények megerősítése révén, a beilleszkedés segítése révén van egy ilyen többszintű, meg a munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve, mondjuk egy ilyen szelekciós nyomás mondjuk megjelenik, hogy akkor azok jöjjenek, akikre nekünk itt szükségünk van, nem mindenki, akkor ez tud működni. Hogyha óriási tömegekről van szó, akkor arra viszont semmilyen békés megoldás nem létezik, egyszerűen azért, mert ott az erőforrás szűkösséggel nézünk azonnal szembe, és hogyha az erőforrásból kevés van, akkor az emberek azok pontosan ugyanúgy viselkednek, mint az őskorban, amikor két törzs betekedett.
Az előző megoldáshoz sem vagyunk közel, úgyhogy messze még a megoldás. Messze még a téma taglalásának a vége, mert hogy mára lezárjuk a beszélgetést Tarbence Lászlóval és Maier Mátéval, de jövő héten folytatjuk ugyanezt, hiszen még számos problémán nem mentünk végig, ami jelentősen közre játszik a mostani helyzet, világhelyzet kialakulásában. Úgyhogy mára köszönöm a hallgatóink figyelmét. Rózsahegyi Gábor és Horváth Ádám voltak ma is a munkatársaim. Viszont hallásra egy hét múlva.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.